Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Áldott az Úr Izrael Istene, aki meglátogatta és megváltotta az ő népét, és felemelte üdvösségének szarvát nekünk az ő gyermekének, Dávidnak házában. Amint szólott az ő szent prófétáinak szája által, akik elejétől fogva voltak, hogy irgalmasságot cselekedjék a mi atyáinkkal, és megemlékezzék az ő szent szövetségéről, hogy megjelenjék azoknak, akik a sötétségben és a halál árnyékában ülnek, hogy igazgassa a mi lábainkat a békességnek útjára. Amen. Adventet ünneplő gyülekezet, magasztaljuk Urunkat, 305. énekünk első és második versszakát énekeljük el. Foglaljuk el helyünket, énekeljük el a 304. adventi dicséretünket valamennyi versszakával.
Kapuk, emelkedjetek, kiáltó szó hallik, émjő fejedelmetek, az idő hajnalik, harmaddal rakott feje, léle sok áldása, vétő teljes ideje, hogy minden test lássa, ím hol jő a vőlegény, lelkem mennyelébe, keret nyugtod, mint szegény. Várok, szívem ajta járul, újjanak az avárok, mert tűzzel járul. kegyességgel.
Mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk igéjét, ahogyan az szól hozzánk Lukács evangéliumából, Lukács evangéliuma első részéből, az első 38 verset olvasom, foglaljuk el helyünket. Miután sokan vállalkoztak már arra, hogy tudósítsanak bennünket a közöttünk beteljesedett eseményekről úgy, amint ránk hagyták azok, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az igének, magam is jónak láttam, hogy miután elejétől kezdve mindennek pontosan utána jártam, sorjában megírjam azokat neked, nagyra becsült Teofilusz, hogy azokról a dolgokról, amelyekről tanítást kaptál, megtudd a kétségtelen valóságot. Herodesnek, Júda királyának az idejében élt egy pap, név szerint Zakariás, az Abijá csoportjából. Felesége pedig Áron leányai közül való volt, neve pedig Erzsébet. Igazak voltak mindketten az Isten előtt, és fedhetetlenül éltek az Úr minden parancsolata és rendelése szerint. nem volt gyermekük, mert Erzsébet meddő volt, és már mindketten előre haladott korúak voltak. Történt pedig egyszer, hogy amikor csoportjának beosztása szerint papi szolgálatot végzett az Isten előtt, a papi szolgálat szokott módja szerint sorsolással őt jelölték ki arra, hogy bemenjen az Úr templomába, és bemutassa az illatáldozatot. Az egész nép sokasága pedig kint imádkozott az illatáldozat idejében. Ekkor megjelent neki az Úr angyala, és megállt az illatáldozati oltár mellett jobb felől. Zakariás, amikor ezt meglátta, megrettent, és félelem szállta meg. De az angyal így szólt hozzá. Ne félj, Zakariás, meghallgatásra találta te könyörgésed. Feleséged Erzsébet fiút szül neked, és Jánosnak fogod őt nevezni. Örülni fogsz, boldog leszel, és sokan örülnek majd az ő születésének, mert nagy lesz ő az Úr előtt. Bort és részegítő italt nem iszik, és már anyja méhétől fogva megtelik Szentlélekkel. Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz, és ő előtte jár az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a gyermekekhez, és az engedetleneket az igazak lelkére térítse. És hogy felkészült népet állítson az Úr elé. Zakariás így szólt az angyalhoz. Miből tudom meg ezt? Hiszen én már öreg ember vagyok, feleségem is előre haladott korú. Az angyal pedig így válaszolt. Én Gábriel vagyok, aki az Isten szín előtt állok. Elküldött engem, hogy beszéljek veled, és meghozzam neked ezt az örömhírt. De íme, amiért nem hittél szavaimnak, amelyek pedig be fognak teljesedni a maguk idejében, most megnémulsz, és egészen addig nem tudsz megszólalni, amíg mindezek végbe nem mennek. A nép várta Zakariást, és csodálkozott, hogy késik a templomban. Amikor mégis kijött, nem tudott velük beszélni. Ebből rájöttek, hogy látomást látott a templomban. Ő pedig csak integetett nekik, de néma maradt. Amikor leteltek papi szolgálatának napjai, hazament. E napok után fogant felesége Erzsébet, azután elrejtőzött 5 hónapra, majd így szólt, ezt tette velem az Úr azokban a napokban, amikor rám tekintett, hogy elvegye gyalázatomat az emberek előtt. A 6. hónapban pedig elküldte Isten Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe egy szűzhöz, aki Dávid házából származó férfinak, Józsefnek volt a jegyese. A szűznek pedig Mária volt a neve. Az angyal belépve hozzá így szólt. Üdvözlégy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van. Mária megdöbbent ezekre a szavakra, és fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés. Az angyal ezt mondta neki. Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél. Íme fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevez Jézusnak. Nagy lesz ő, a magasságos fiának mondják majd. Az Úristen neki adja atyának, Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik a Jákob házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége. Mária megkérdezte az angyalt, hogyan lehetséges ez, amikor én férfit nem ismerek? Az angyal így válaszolt neki. A Szentlélek szár reád, és a magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is szentnek nevezik majd Isten fiának. Íme a te rokonod, Erzsébet is fiút fogant öregségére, és már a 6. hónapjában van az, akit meddőnek mondanak. Mert az Istennek semmi sem lehetetlen. Ekkor így szólt Mária. Íme az Úr szolgáló lánya, történjék velem a te beszédet szerint. Mindekkor eltávozott tőle az angyal. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által, köszönjük neked, hogy adventünk nem romantikus advent, mint ahogyan az első advent sem volt romantikus, hanem nagyon is valóságos. Köszönjük neked, Urunk, azokat a húsvér szereplőit az első adventnek, mint amilyen húsvér szereplői vagyunk mi a mainak. Urunk, köszönjük a te szeretetedet, amellyel olyan embereket mutatsz be, mint amilyenek mi magunk is vagyunk, vagy lehetünk. Köszönjük, hogy ugyanúgy megszólalsz és megszólítasz. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy te nem haragszol meg azért, hogyha valamit rögtön nem értünk. És köszönjük neked, Urunk, hogy te mindig tovább akarsz bennünket vezetni jelenlegi helyzetünkön, állapotunkon, hogy megérkezzünk karácsonyhoz. Az út nem könnyű, egyre nehezebb, évről évre nehezebb. Ezért ugyanúgy hívunk és ugyanúgy várunk téged, mint ahogyan hívott és várt téged a nép Krisztus születésének idejében. Vágyunk rád a te országod eljövetelére, kérünk teljesítsd ezt be. Urunk, imádkozunk hozzád ezért a közösségért, amely most egybegyűlt, hogy Isten tiszteletünk valóban Isten tisztelet lehessen, ne emberi gondolathalmaz, amely üres, hanem a te beszéded, amely életet teremt. Urunk, szállj ránk szent lelkeddel. Kérünk, hogy, ahogyan igéd mondta, árnyékozz be bennünket is. Közöld velünk a te fenségedet, akaratodat. Add, hogy követhessünk téged. Bocsásd meg minden alkalmatlanságunkat, minden süketségünket, minden átgondolatlan szavunkat. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Készüljünk az ige hirdetésére, 226. dicséretünk, második versszakát énekeljük el. Kedves testvérek, Istenünknek az az igéje, amely alapján megszólíthat bennünket Istenünk, írva található a felolvasott szent leckében, Lukács evangéliuma első részében, Zakariás és Mária válaszában. Olvasom az igét a 18. verstől és a 34. verstől. Zakariás így szólt az angyalhoz: miből tudom meg ezt? Hiszen én már öreg ember vagyok, feleségem is előre haladott korú. Az angyal így válaszolt: én Gábriel vagyok, akit Isten színe előtt állok. Elküldött engem, hogy beszéljek veled, és meghozzam neked ezt az örömhírt. De íme, amiért nem hittél szavaimnak, amelyek pedig be fognak teljesedni a maguk idejében, most megnémulsz, és egészen addig nem tudsz megszólalni, amíg mindezek végbe nem mennek. Mária megkérdezte az angyalt: hogyan lehetséges ez, mikor én férfit nem ismerek? Az angyal így válaszolt neki: a Szentlélek száll reád, és a magasságos ereje árnyékoz be téged. Ezért a születendőt is szentnek nevezik majd Isten fiának. Íme a te rokonod Erzsébet is fiút fogant öregségére, és már 6. hónapjában van az, akit meddőnek mondanak, mert az Istennek semmi sem lehetetlen. Ekkor így szólt Mária, íme az Úr szolgáló lánya, történjék velem a te beszédet szerint. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, ha jól emlékszem, szokolyai szolgálatunknak a kezdetén járt egy kis anekdóta, egy kis történet elődünkkel kapcsolatban, néhai Molnár Zsigmond lelkipásztorral kapcsolatban, aki a gyülekezetben utolsó igehirdetési szolgálatában visszaemlékezett egy régi gyülekezettel kötött alkujára, és újra előhozta a záró búcsú Isten tiszteletében. Arra kérte tudnélik a gyülekezetet, hogyha úgy érzi a közösség, hogy a lelkipásztor már sokat beszél, hosszan hirdeti az igét, akkor bátran mondjanak ámment, és ebből ő érezni fogja, hogy talán most már haza is kellene menni. Eltelt néhány esztendő, talán egy évtized is, és az utolsó alkalommal felelevenítette ezt az alkut, mondván, hogy a gyülekezet nem mondott sohasem ámment, a kijáratnál pedig kajánul jegyezték meg egymásnak, hogy mondtuk, mi csak nem hangosan. Hogy tudnélik, Istennek ebben a történetben első hallásra van egy humora. Gondoljátok végig, az egyik szereplő, akit hallottunk, egy lelkipásztor, egy pap, és a büntetése az, hogy nem beszélhet. Az a büntetése, hogy nem szólalhat meg. Ez most nem a betegségből fakadó némasság, hanem egy átmeneti időszak. Adhatott volna Isten más büntetést is, de talán az egyik legnehezebb valóban azoknak, akik a szavakat mondják, a szavaikból élnek, hogy nem szólalhatnak meg. Azonban Isten humorán túl ez a történet úgy vélem, hogy nagyon komoly, de nagyon egyszerű megfogalmazásokat is tartalmaz. Ismerjük a történelmi hátterét ezeknek a napoknak, ezeknek az időknek. Ismerjük Heródes királynak a történetét, és ismerjük azt a felfokozott várakozást, amely Izraelt jellemezte Jézus születésének az idejében, hogy el kell jönnie végre a Messiásnak. Nem lehet, hogy Isten, amit korábban mondott a proféták által, beteljesületlenül hagyja ezeket a szavakat. Úgy mondják a kortörténészek, hogy a papok, így Zakariás is, buzgón olvasták Ézsaiás prófétát. Olvasták Malakiás könyvét. Úgy, mint ahogyan mi magunk is a múlt héten tettük. Szinte halljuk az útkészítésnek a fontosságát. Várják a Messiást. Talán nem tudjuk leírni azt a képet, ahogyan a korabeli zsidóság egy szívvel dobbant erre a kérdésre, megjelenik-e a Messiás. Az egyik legjellemzőbb kortörténeti beszélgetés kicsit később a mostani igénytől hangzik, János evangéliuma írja le, amikor keresztelő János szegzi a kérdést Jézusnak, ki vagy te? Te vagy a Messiás, vagy mást várjunk? És ugyanezt a kérdést felteszik keresztelő Jánosnak is. Te vagy a Messiás, te vagy a próféta. Ki vagy te? Jézus idejében, Júdeában szinte mindenki várja, hogy elküldje Isten az ő követét. Ez az ő adventjük, és ez Zakariásnak is az adventje. A múlt héten úgy fogalmaztam meg mindezt, hogy valóságos, őszinte, és a szív legfontosabb kérdése volt, és kérése volt, jöjjön el a te országod. Azonban Zakariásnak van egy másik kérdése, és másik kérése Isten irányába. Vegye el Isten az ő gyalázatát. Vegye el Isten az ő bélyegüket, a gyermektelenséget. Ajándékozza meg őket egy gyermekkel, ha lehet egy fiúval. És íme Zakariásnak ez a két várakozása, ez a két vágyakozása egy imádságba tódul vele. És azt halljuk ebben az igében, a felolvasott történetben, hogy Zakariásék úgy érzik, úgy hallják és úgy gondolják Erzsébettel, a feleségével együtt, hogy imádságaik feleslegesek. Könyörgésük eredménytelen, mert sem gyermekük nincs, sem pedig a Messiás nem érkezett meg. Történt azonban egyszer, itt kapcsolódunk be a felolvasott igébe, hogy a Krónikák könyvének rendje szerint a 24 papi osztályból, papi családból, a szokásos éves beosztás szerint Zakariás lesz egy hétig szolgálatban. A Krónikák könyvében azt olvassuk, hogy Dávid Áron leszármazottjait 24 csoportba osztja, majd miután a babiloni fogságból visszatérnek, a 24-ből csak 4 család, 4 papi család tér vissza, őket újra 24 csoportra osztják, ezért évente 2 szolgálata van egy hétig egy-egy közösségnek. Az egyik ilyen kiemelt alkalommal a szokásos rend szerint sorsolással döntik el a papok között azt, hogy ki milyen feladatot végezzen a templomban, Jeruzsálemben. És Zakariásra esik a sors, hogy ő mutathatja be a templom belsejében, nem a szentek szentjében, annak előterében, de a zárt templom részben az illat áldozatot. Nem az évenkénti egyetlen egy főpapi áldozatot, ami bent volt a kárpit mögött, hanem a mindennapi illatáldozatot, amivel kezdődött a liturgikus eseménysorozat, és amivel be is fejeződött. Jelképesen egy kis edényben parazsat vittek az áldozati oltáról, az égő áldozati oltáról, a templom belsejébe az illatáldozati oltára, és különböző illatos anyagokat szórtak rá, hogy kedves illatú legyen az egész nap, az egész szolgálatuk az Isten előtt. És a nép kint könyörgött, imádkozott, irgalmasság Istene, jöjj a te szent hegyedre, és fogadj jó tetszéssel a neked bemutatott áldozatot, imádkozták. És ebben a pillanatban valami furcsa történik. Megjelenik egy angyal. Isten a reménytelen várakozás közepette megjelenik. Követét küldi. Megjelenik egy idős embernek az életében, Zakariásnak az életében, és a felolvasott igény szerint néhány hónappal később megjelenik egy szűz, egy fiatal leány életében is. Ugyanaz az angyal, ugyanaz az üzenet. Íme elveszem a te családodnak gyalázatát, íme elveszem ennek a népnek minden bűnét, íme elküldöm azt, akire vártok. Az egyiknek egy fiút ad, egy útkészítőt, a másiknak pedig odaadja szíve alá az Isten fiát, a világ megváltóját. Mindkettő történetben van hasonlóság, és mindkét történetben van különbözőség. A hasonlóság az, hogy Isten szavára történik valami. A hasonlóság az, hogy mindkettő szív várt valamit. A különbözőség az, hogy az egyik az ószövetségi, a másik pedig új szövetségi ajándék. Zakariás és Erzsébet nagyon szépen illeszkednek az ószövetségi hithősöknek a sorába, akik gyermekért kiáltanak. Gondoljuk csak végig Ábrahám és Sára történetét, akik idős korukra várnak gyermeket. Vagy gondoljuk el Anna történetét. Gondoljuk végig Sámsonnak a történetét. Mind-mind gyermekért kiáltó szülők története. És Isten beavatkozik az ő életükbe. A másik oldalon pedig nem egy idős emberről van szó, hanem egy szűzről van szó. Aki fogan az ő méhében, és fiút szül, akit majd elnevez Jézusnak. Nevezd el Jézusnak. Mindkettő történetben ott a hasonlóság. Az angyal megmondja, hogy hogyan nevezd el Jánosnak, Jézusnak. És mégis a kettő között óriási különbség van. Nem csak a várakozás beteljesedésében, hanem az angyali, isteni kijelentés fogadásában. Sokat gondolkodtam azon, kedves testvérek, hogy miért szerepel a Szentírásban Zakariás története. Nem beszél róla Máté, hallgat róla János, nem mondja el Márk sem. Lukács pedig ezzel kezdi. A bevezető sorok azért izgalmasak és érdekesek, mert Lukács elmondja az ő indítatását, személyes vallomását, hogy miért fog bele, miért kezd el Jézus Krisztus keresését és kutatását, az evangélium leírását. Azért, mondja Lukács, hogy elmondjam neked, megírjam neked, nagyra becsült Teofilusz, hogy azok a dolgok, amelyekről tanítást kaptál, kétségtelenül igazak és valóságosak. De hogyha ez az eredeti szándéka Lukácsnak, akkor miért egy olyan történettel kezdi, amit igazából ki is lehetne hagyni? Nem egy sikertörténet. Ez inkább egy olyan történet, amely a csalódásnak a története. Miért nem kezdi ugyanúgy, mint ahogyan Máté, vagy mondaná leginkább János? Most, kedves testvérek, azért, hogy az egykori Teofilusz, az egykori nagybra becsült pogány Teofilusz, és a mai Teofiluszok, akik itt ülnek a templomban, megértsenek valamit az evangéliumnak a kezdetén. Megértsék azt, hogy Isten teljhatalmú Úr. Nem alkupozícióról van szó Isten és ember között, hanem arról van szó, hogy Isten teljhatalmú Úr, akinek a kezében ott van Zakariás élete, és akinek a kezében ott van Mária élete, akinek a kezében ott van Teofilusznak az élete, és akinek a kezében ott van a mi életünk is. Mint hogyha ezt kérdezné Zakariás és Mária történetén keresztül Isten a mindenkori Teofiluszoknak, elfogadod-e azt, hogy életednek ideje, teljes életed Isten kezében van? Nagyon fontos ez a kijelentés számunkra, református emberek számára, akik valamilyen formában, ha követjük a teológiai tanításokat, talán az egyik legfontosabb kálvinista, protestáns tanításhoz érkezünk meg, az Isten teljhatalmúságához. Így fogalmazta meg ezt Kálvin János, az Isten szuverenitásához. Elfogadod-e, hogy Istennek egyedül állósága van a te életedben? Aztán folytatjuk az ige olvasását, és azt halljuk, hogy ez nem könnyű út. Mert amikor Isten valakit megszólít az ő követén, angyalán keresztül, vagy közvetlenül megszólít, akkor különböző kérdéseket tehetünk fel, Istennek. Két kérdés hangzott el itt is, két különböző kérdés hangzott el itt. Az egyik, így fordítható, így mondható, ez a zakariási kérdés, miből tudom meg, hogy igaz, amit mondasz? Milyen bizonyítékot tudsz szolgáltatni arra, hogy te létezel, hogy te vagy az a küldött, hogy te valóban Gábor Gábriel angyal vagy? Mi lesz annak a jele, hogy amit mondasz, az igaz? A másik pedig, Mária így fogalmaz, hogyan lehetséges ez? Mint hogyha Mária azt kérdezné, meg tudod-e magyarázni ezt? El tudod-e mondani nekem ezt? Elmondod-e úgy, hogy megértsem ennek a lényegét? Kedves testvérek, látszólag kicsi a különbség a kettő között, de itt a Szentírásban mégis külön út jelenik meg. Az egyik hit, az Isten szuverenitásába, az Isten mindenhatóságába vetett hit mindig csak bizonyítékokat akar. A másik pedig magyarázatot. Mindkettőnek lehet hibája, és mindkettőnek lehet véglete. A sok bizonyítéknak az a véglete, hogy az ember már csak a szemének hisz. Hányan vannak közöttünk is olyanok, akik Istentől valami hatalmas csodát várnának, valami hatalmas bizonyítékot az ő személyes életükkel kapcsolatban. Bizonyítékokat. A Szentírás ismer ilyen történeteket. Olvassuk Ezékiás királynak a történetét, Ézsaiás proféta könyvében is, amikor megbetegszik és elmegy hozzá a követ, hogy meg fog halni, és utána elmegy és hirdeti a kegyelmet, akkor azt mondja, hogy mi lesz ennek a bizonyítéka, mi lesz ennek a kézzel fogható valósága, mit adsz a kezembe, mi lesz, ami megfogható. És a nap órának a járása lesz a bizonyíték. Vagy egy másik történet a Virág korából, Gedeon idejéből, amikor Isten azt mondja, hogy általad fog megszabadítani népét az Úr. Milyen jelét adod ennek? És akkor Gedeon a gyapjúval játszik, hogy kiteszi a gyapjút nedves időszakban, és azt kéri az Istentől, hogy jó, körülötte legyen minden nedves, de a gyapjú legyen száraz. Majd fordítsuk meg, legyen száraz minden, ne legyen egy harmadcsepp sem, csak a gyapjú legyen nedves. Vagy mondhatnám Lukács evangéliumában az elrettentő példát is, Lukács evangélium a 11. részében, amikor a nép jelt kíván. Te milyen jelet mutatsz nekünk? Mi lesz az a kézzel fogható, az a zsebünkbe tehető, zsebkendőnkre csomózható, nyakunkban hordható? Mi lesz az, ami bizonyíték? És azt mondja Jézus, hogy semmi, csak a Jónás próféta jele. Ennél nem adatik több, hogy neki meg kell halnia, és a harmadik napon fel kell támadnia. A zakariási hit bizonyítékot akar. A máriai pedig magyarázatot. A máriai magyarázatot kérő hitnek lehet egy zsákutcája, az alázat nélküli tudás. A mindent tudni akarás. Ez egyébként nagyon sokszor kétségeket fogalmaz meg. De ahogyan Mária odaáll az angyal elé, és azt mondja, hogyan tudhatom meg mindezt, ott van benne az ő teljes természetének a szeretete és az alázata. És erre az lesz Isten válasza, hogy a te életedben gyermek születik. A magasságos Isten fiának adsz majd életet. Amikor megszólal az Isten, amikor várod az ő szavát, amikor ugyanolyan adventi kérésed van, mint amilyen volt Zakariásnak, vagy amilyen kérése volt a népnek, akkor legyen az az alázatos válaszod. Íme az Úr szolgálója, szolgáló lánya, történjék velem a te beszédet szerint. Mert Isten országában minden az ő beszéde szerint történik, az ő igéje szerint történik. Kezdetben volt az ige Istennél volt, és Isten volt az ige, minden általa lett, ami létrejött. Az alázatos adventi kérés, imádság, Uram, legyen a te beszéded, a te igéd szerint az én életemben. És akkor mi a helyzet a Zakariásokkal? Mi a helyzet azokkal, akik állandóan jelt szeretnének? Csak bonyolítja a kérdésünket az, hogy Lukács, aki utána járt jól mindennek, azt mondja, hogy Zakariás és Erzsébet egyébként igaz ember Isten előtt, és fedhetetlenül él az Úr minden parancsolata szerint. Hogy is van ez? Akkor most már kezdünk megzavarodni. Hogy most Zakariás igaz ember, és mégis büntetése lesz? Hogy Zakariás jelt akar, és korábban ő igaz volt? Nos, kedves testvérek, mai Zakariások, a Szentírásban itt ez a kifejezés, hogy fedhetetlen és igaz, nem büntelenséget jelent. A 32. Zsoltárban nagyon szépen leírja ezt az imádkozó, nem büntelenségről van itt szó, hanem arról van szó, hogy valaki úgy él, hogy ne legyen alkalma elkövetni a nyilvánvaló bűnt. Hogy megpróbálja elkerülni a bűnt. De ez nem azt jelenti, hogy nem esik bűnbe. Akkor mi történik? Istennek nem csak humorérzéke van, hanem Istennek bizony ember iránti szeretete is van. Zakariás némasságának az ideje, az az időszak, amelyben átgondolhatja egész életét, átgondolhatja szolgálatát, átgondolhatja hitét, átgondolhatja reménységét, átgondolhatja életét. A némasság itt nem betegség, a némasság itt a bűnbánatnak az ideje, az Istenhez való odafordulásnak az ideje, ahol nem dumálni kell, hanem csendben lenni, imádkozni. A szolgálatban megtenni mindazt, amire Isten készít. Mert van ideje, tudjuk jól, a hallgatásnak is. Leginkább akkor, amikor hallgatni kell a saját ügyünkben. Más dicsérjen téged, ne a te szájad, az idegen és ne a te ajkad, mondja a példabeszédek könyve. Van ideje a hallgatásnak a saját ügyünkben, mert amikor kínoszták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki, mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki a száját. Vagy éppen egyik legkedvesebb igém az Ószövetségből, a zakariási látomásnak szereplője, Jósua főpap, ahol Jósua nem szólal meg. A három szereplős tárgyaláson a sátán, mint ügyész vádolja, az úrangyala pedig, mint védőügyvéd védi, azaz közben jár, és kegyelmet kér. És Jósua nem szólal meg, mert úgy gondolja, hogy nincs mentsége. Nincs semmi, amire hivatkozhatna. Minden igazsága pontosan olyan, mint a szennyes ruha, amelyben az angyal előtt áll. Íme a hallgatásnak megszentelt ideje. Íme az, amit Zakariásnak is át kell élnie. Íme 9 hónap csendessége. És mikor letelnek a hallgatásnak napjai, mikor megszületik a gyermek, akkor elnevezi Zakariás Jánosnak, ami azt jelenti, Isten kegyelmes. Origenész egyházatya egyetlen egy mondattal foglalja össze Zakariás történetét. 9 hónap némasság után megszületik a pusztába kiáltó szó, a kegyelemre hívó szó, a Krisztusra mutató szó, a szabadítót váró, a szabadítóért könyörgő szó. Íme testvérek, ebben a történetben azt láthattuk, hogy nem csak humora van a mi Urunknak, hanem személyes dolgainkban való rendezése is. Megjelenik előttünk ebben az adventben is, megszólít, és mi válaszolhatunk. Nyilvánvaló, hogy Zakariás és Mária történetében Lukács Máriát húzza alá, mint követendő példát. De az is nyilvánvaló, hogy Zakariás nem elvetett embere az Istennek, hanem akin megkegyelmezett. Mindkét út Istenhez vezetett. Istennel mindkettő legitim. Mégis azt tanácsolja, arra bátorít bennünket az evangélium, hogy a máriai utat válasszuk. Alázatosan, csendben, mi magunk is. Íme az Úr szolgálója, szolgálólánya, történjék velem a te beszédet szerint. Amen. Válaszoljunk fennállva, testvérek, az igére, a már énekelt 226. dicséretünk 3. és 4. versszakát énekeljük el. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük neked, hogy ilyen világosan és ilyen egyszerűen mutatod a mi adventünket is, az alázatnak az útját is, és a bűnbánatnak az útját is, amelyek kérdéseinkből, alapkarakterünkből adódóak. Az egyik bizonyítékot keres, a másik pedig megismerni szeretne minden tekintetben téged. Arra kérünk, Urunk, hogy ebben az adventi időben legyen időnk megismerni téged. Legyen időnk nem csak megrettenni a te szavadtól, hanem megállni is, meghallani, és engedni azt, hogy történjék bennünk is a te beszéded. Hogy valóság legyen életünkben a te kimondott igéd. Köszönjük, hogy ezt is megteszed, és ezt is megteheted. Köszönjük, hiszen a te igéd formálta ezt a világot, a te testet öltött igéd váltotta meg ezt a világot. A te igéd az, akit megérthetünk lelked által. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyülekezetünk minden tagjáért, betegjeiért, kórházi ágyon lévőkért, otthonaikban gyógyulókért. Imádkozunk hozzád, Urunk, idősekért és fiatalokért. Imádkozunk hozzád gyászolókért, kesergőkért. Imádkozunk hozzád megterheltekért. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy te légy a mi gyülekezetünkkel ezekben az időkben, napokban. Add, hogy a te dicsőséged legyen a legfontosabb. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, nemzetünkért, határainkon belül és határainkon túlélő testvérekért. Kérünk téged, Urunk, emberi dolgokért is, hogy itt a mi környezetünk karácsony napjára rendeződjék, add ezt meg nekünk, kérünk. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatott csendes imánkat is. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, hallgassuk meg a hirdetéseket. Megköszönöm gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Immáron hagyományosan idén is meggyújthatjuk adventi gyertyáinkat a Magyar Keresztnél. Legközelebbi alkalmunk december 21-én, vasárnap 17 órakor lesz. Szeretettel kérem testvéreimet, hogy adományaikkal támogassák a gyermekek számára készítendő karácsonyi csomagokat. Kérem testvéreimet, hogy az egyház fenntartó járulékok befizetésével gondoljunk gyülekezetünk zavartalan működésére is. Szeretettel hirdetem, hogy iratterjesztésünkben megvásárolható az új képes Calvin kalendárium, bibliaolvasó kalauz és falinaptár. Néhány hetes áldozatos munka után elkészült a Zenkük Együtt gyermek CD-nk is, jövő héttől ez is megvásárolható lesz itt gyülekezetünkben. Alkalmainkat hirdetem. Hétfőn 17 órakor imaóránk lesz Pomázon, 18 órakor énekari próbát tartunk. Kedden 6 órakor imaóránk lesz Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon. Szerdán 10 órakor bibliaóra lesz a pomázi idősek otthonában, 18 órakor pedig bibliaóránk lesz Pomázon a gyülekezeti házban. Csütörtökön 18 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán. Pénteken 17 órától énekkarunk szolgál a Dunaparti kórházban. 19 órától pedig ifjúsági karácsonyi alkalmunk lesz Pomázon. Jövő héten vasárnap 9 órakor adventi ünnepi istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-tól pedig Pomázon. Délután 3 órától tartjuk időseink számára karácsonyi alkalmunkat, melyre szeretettel hívjuk gyülekezetünk tagjait is, hogy beszélgethessünk időseinkkel, alkalmunkon ifjaink fognak szolgálni. Egyben hirdetem mai alkalmainkat is, 15 órától adventi gyermek délutánt tartunk, 18 órakor pedig presbiteri gyűlésünk kezdődik. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk végéhez értünk, záró énekünk a 397. dicséretünk, 5. versszaka.
Visszajön Sion előbb, mint véled, felfedi titkát minden szív előtt. Egy lélekért se érjen vágya téged, hogy te miattad nem látta meg őt. Légy örömmondó, béke követ, hirdesd a szabadító elközelgetett.
A türelem és vigasztalás Istene adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel és egy szájjal dicsőítsétek, ami Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra!